kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult volna a megbeszélése. Szijjártó Péter szerint a fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet tesznek arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, az Észak-Atlanti Szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá. A tárcavezető szavai szerint a békepártiak ezt nem hagyják majd. Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, miután közel 5 órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steve Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja a moszkvai Kremlben. Jurij Uszakov az eszmecserét mindemellett nagyon hasznosnak, konstruktívnak és tartalmasnak nevezte. A bejelentés után Oroszország súlyos támadást mért Ukrajna több településére. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor Moszkvának nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságírók kérdéseire válaszolva. Vlagyimir Putyin úgy nyilatkozott, Európa akadályozza az amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, a háború oldalán áll, és önszántából vonult ki a tárgyalásokból. Az ukrán elnök ismét azt hangoztatta, a nemzetközi közösségnek és Ukrajnának úgy kell befejezni a háborút, hogy Oroszország ne támadhassa meg ismét az országot. Volodymyr Zelenszkij Dublinban az ír miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte, Oroszország elsődleges célja az volt, hogy megszállják Ukrajnát, amit nem értek el, ennek megakadályozására a jövőben biztonsági garanciákat kér. Az Európai Parlament két szakbizottsága és az Európai Tanács dán elnöksége előzetesen megállapodott az orosz gáz és olaj uniós kivezetésének ütemezéséről, derül ki az EP honlapjára feltöltött közleményből. A terv szerint 2026 elejétől tilos lesz az orosz cseppfolyósított földgáz importja, míg a vezetékes gáz behozatalát 2027. szeptember 30-ától tiltják be. Orbán Viktor miniszterelnök egy korábbi Facebook bejegyzésben azt írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért meg kell harcolni Brüsszelben is. Az Egyesült Államok a többségi orosz tulajdon miatt nem hosszabbította meg a szerbiai Niszkőolajipari vállalat működési engedélyét, így leáll a pancsovai finomító, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a szerb elnök. Alekszandr Vučić közölte, január végéig tart ki az üzemanyag tartalék. Emellett választ várnak Moszkvától a gázszerződés meghosszabbítására is. Az Európai Bizottság a Belgiumban befagyasztott 140 milliárd eurós orosz vagyonból nyújtana kölcsönt Ukrajnának. Azt szeretnék elérni, hogy az Unió 27 tagállama még ebben a hónapban az Európai Tanács közelgő csúcs találkozóján rábólintson a kölcsönre. A brüsszeli politikó több uniós diplomatára és tisztviselőre hivatkozva azt írta, már készül az a jogi keret, amely megakadályozná, hogy egyetlen tagország egyedül blokkolhassa a szankciókat. Az unió által megállapított keretnél nagyobb összegre 17 milliárd 400 millió euróra nyújtott be igényt Magyarország az Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz, vagyis a SAFE keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a magyar védelmi erők és a kapcsolódó szektorok fejlesztési szükségleteivel indokolta. Eközben bejelentették, Kanada is csatlakozik a SAFE-hez. Este közzétették a magyar közlönyben a fegyverpénz fizetéséről szóló rendeletet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök jegyez. Jövőre a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, a nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozói és a tisztjelöltek egyszeri szolgálati juttatást kapnak, ez a fegyverpénz, amelyet február 16-áig kell kifizetni a jogosultak számára. Mértéke is ismert, a juttatás összege a december 31-én érvényes havi illetmény 6-szorosa. 5 milliárd forintos keretösszeggel indul a szociális tüzelőanyag program a rászorulóknak a téli időszakban, jelentette be az agrárminiszter. A támogatás 2000 település mintegy 200 ezer családjához jut el, főként tűzifa formájában, ismertette Nagy István. Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épő családi házak korszerűsítését támogató pályázat október közepe óta kedvezőbb feltételekkel érhető el. Újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánított kiemeltnek vagy rozsdővezeti beruházásnak a kormány. Ezzel mintegy 5000 lakás építése indulhat el néhány hónapon belül. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen borult az ég, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél, ha a csúcshőmérséklet 6-8 fok körül alakul. Bizonyos területeken viszont felszakadozik a felhőzet. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi Vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Karácsonyhoz kapcsolódó ételekről beszélgettünk az előző adásunkban, amikor is a mézes süteményeknél ért véget a műsoridőnk, így innen fogjuk ma folytatni. Sie Károlyné Klári néni ma is itt van velünk. A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek. Kerülhet torta is, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kell tésztából készített édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jól sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk a nállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jól sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni, de ha valaki mégis megakadna, akkor én szívesen megadom a telefonszámomat, és felhívhat, ott már elmondom ezt a receptet, hogyha valaki szeretné ez alapján elkészíteni, és nem találja meg az előbb említett forrásokba. Az én telefonszámom 56-os körzet, 393-454. Örülök, ha valaki felhív, mert igazán én a szakácskönyvet, vagy ezt a beszélgetést is örülnék, ha interaktív lenne, hogy kapnék visszajelzést a kedves hallgatóktól.
Nyugodtan forduljon a Klári nénihez tanácsért. Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megreped, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrűn meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájával megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rudnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfelejtettem megszurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságba.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Klári néni hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra felhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. Mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye maradt belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a maszkarpónét. Hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló maszkarpóni, és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén ácitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz. Hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor. Sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírral bélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, mert állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a maszkarpónéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell. Most is volt egy pár nappal ezelőtt. Na most egy újabb. Ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörzs tortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörzs torta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 deka cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, egy kávéskanál őrölt kávé és egy fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojásfehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskóta tekercset. Ez utána ez így marad. közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 deka vaníliás porcukor, 2 mokkás csésze fekete kávé, és 15 deka vaj. Ezt most ne helyettesítsük maszkarpónéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojás sárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihajtjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá a téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyet. Tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. Kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk. És ezt az egész, a két papírral együtt a közben levő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, ha lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. Érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefogyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni.
Tudom, hogy elmúlt már, tudod, hogy folyton változunk. Valaki más voltál, egy régi képen itt maradunk, nézünk visszafelé, míg szélsebesen robogunk tovább, vonatunk a világ. Forog a számláló, visszatartani nem lehet. Folytatom mindenképp, más nem tehetek. Lehet, hogy csak én vagyok nem ide való, vagyok, aki voltam, mesemondó. Lehet, rossz vagyok, lehet, pont jó, lehet a legutolsó.
Egyre inkább elterjednek a gasztroajándékok, és nem véletlenül, hiszen az, amit az ajándékozó a saját kezével készít el, időt és energiát áldozva rá, kedvesebb a szívnek, a különféle érzékekről már nem is beszélve. Egy-egy csinos üvegbe vagy fémdobozba töltve, színes fényes papírba csomagolva, csillogó szallaggal átkötve, már is ünnepi rohába öltöztethetjük őket, mert ugye nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Süye Károlyné Klárika nénitől néhány ehető ajándék elkészítését ismerhetjük meg.
Azért érdemes egy kicsi időt szánni rá, mert egyrészt megspórolunk egy csomó pénzt, másrészt mindig kedvesebb az, amit az ember saját maga készít, és azért karácsonyi, meg a szilveszteri ünnepek alatt megyünk olyan helyre is, ahová nem veszünk külön ajándékot, de illik vinni valamit, és azért sokkal kedvesebb, mint egy doboz bombon, vagy egy üveg bor, vagy valami olyan, amit az üzletbe vettünk, hogyha saját magunk áldozunk erre. A mézeseknél mondtam már azt, hogy ez a mézes kalácsház, ha szépen celofánba be van, de mire tegyük? Hát sajnos nem lehet kapni ilyen kis apró, mondjuk 10 centi átmérőjű körül tortaszalvétát. Én most ezt úgy oldottam meg, hogy vágtam ki kemény labból egy ilyet, és ezüst színű karácsonyi csomagoló papírból, szintén cakosolóból kivágtam egy ilyen kis valamit, ezt ráraktam, a közepét megragasztottam, és erre kerültek ezek a karácsonyfa alakú mézes kalácsok, és úgy becsomagolva, szép szallaggal átkötve, tényleg egy dekoratív, szép ajándék, még ha nem is eszik meg, mert ezt általában nem szokták megenni az emberek, mint a mézes kalácsház is elég sokáig ott volt nálam. És viszont rakhatjuk befőttes üvegekbe, és attól függ, hogy milyen ez gyerekeknek is lehet ajándék, de a családnak is, különösen, hogyha ilyen színesekre készítjük, de akár mi egy mézes puszedlit is berakhatunk üvegbe, készíthetünk rá egy címkét, interneten is lehet látni, és nagyon sokféle, akár csomagoló papírból is, de textilből még kedvesebb, nagyon sokféle karácsonyi mintájú textilt lehet mostanában kapni, és ebből készíthetünk rá egy kis ruhát a tetejére, amit szintén cakosollóval, vagy akinek van varrógépe, és még csipkét is tud rávarni, azt is meg lehet, és egy zsineggel, vagy egy szép szallaggal megkötve, nagyon aranyos. Mi feliratoztuk is ezeket a jónak lenni jó alkalmára, és tényleg nagyon dekoratív, de én már tavaly is ajándékoztam ilyen üvegbe, mentem egy barátnőmet meglátogatni, egyedül él, nem kell túl sok mézes, nem szán rá időt, vagy nem süt mézest, és nagyon örült neki. Tehát ez, amit mondtam, a mézes kalácsházat is ugyanígy, azzal egy alapot teszünk neki, amire rárakjuk, ugyanúgy, ahogy elmondtam a másiknál, azt is celofánba, de hát ez mondjuk elég talán egy nagymamának ilyet vinni, tehát az sok munka van azért ezzel. És akkor a másik, ami még ilyen nagyon ehető, aszalhatunk almát is otthon, ami nagyon egyszerű, és ha konyhába dolgozunk, de éppen nem használjuk a sütőt, akkor egy tepsibe 2-3 darab almát uborkagyalón legyaluljuk, sütőpapírt teszünk a tepsibe, ezt úgy egy sorral meghintjük, és 100 fokon 2 óra hosszáig betesszük, 2 tepsi is befér, lehet egyszerre belerakni, és ennek a titka az, hogy kis nyillást kell hagyni a sütőn. Én egy fakanalat szoktam oda tenni, és akkor gyönyörűen megaszalódik, de még egy picike nedvesség azért marad benne, és akkor én egy kosárba beleöntöm, és még 2-3 napig a radiátoron marad, a meleg radiátoron megszárad, de ezt amikor elkészül, ne rakjuk azért még befőttes üvegbe, és ne zárjuk le, nehogy megpenészedjen, ezt inkább csak előző napon, vagy celofánba, vagy befőttes üvegbe, akkor viszont bármikor még a radiátoron még szikkad, oda is tehetünk hozzá 1-2 rút fahéjat, vagy néhány szem szegfűszeget is, mert ez is aromássá teszi ezt az asszaltalmát, és hát lehet az üzletbe is kapni, de jó drága ahhoz képest, és ehhez olyan almát is fel lehet használni, ami már esetleg kezd egy picit romlani, azt kivágjuk belőle, alaposan megmossuk, és felhasználható. Ezt érdemes megcsinálni. Aztán szeretném ajánlani a háziasszonyoknak a fűszerolaj elkészítését, főleg azok készítsenek ilyet, akinek a kertjébe van rozmaring, az nem fagy meg, vagy nekem van még oregánom, és van kakukkfüvem, egy ilyen csinosabb, magas falu üvegbe belerakom ezeket a növényeket, amit alaposan megmosok, hát a rozmarin különösen, mert azon jó fás, az úgy tartja is magát, nem fog összeesni az olajba. Teszek hozzá néhány piros paprikát, ilyen erős paprikát, meg egy 3-4 gerezd fokhagymát, és akkor felöntöm olívaolajjal. Ennek a tetejét is szintén le lehet kötni ezekkel a karácsonyi mintájú anyagokkal, és feliratot lehet rá készíteni, sőt, még azt is rá lehet készíteni, hogy mire lehet például felhasználni ezt a fűszerolajat, például grillezéshez, salátákhoz, sajtokhoz, tésztákhoz, de pirítós kenyérre rácsepegtetve is nagyon finom. Ezt ha ráírjuk meg, hogy mit tartalmaz, akkor egy nagyon elegáns kis ajándékunk lesz. És akkor, hogy kinek adjuk, rá lehet írni esetleg a nevét is, az elkészítés dátumát, az olajnál érdemes ráírni, mert mondjuk több év múlva azért az olaj megavasodhat, főleg így, hogy vannak benne dolgok, tehát érdemes ráírni az elkészítés időpontját is. Még amikor átadjuk, már ugye nem lesz addig két hét, ha mostanában csináljuk meg, akkor mondjuk, hogy ez legalább két hét múlva bontsa csak fel, hogy összeérjenek ezek az aromák, ízek benne.
Az uraknak is készíthetünk ilyen ehető ajándékot, mert amik eddig elhangzottak, azok inkább a hölgyeknek szóltak. Igen. Az uraknak mit érdemes?
Hát a férfiaknak én egy sajtbefőt ajánlanék, ezt már készítettünk az unokáimmal szintén, ez is elkészíthető a gyerekekkel is, hogy az apának milyen ajándékot, amit ő csinál, hát különböző sajtokat veszünk, füstölt sajt mindenképpen legyen köztem, mert aznak jó aromája van, és a sütemény kiszúróval, amivel a mézest is kiszúrtuk, a szív, a harang, a csillag, ezek a karácsonyi vagy fenyőág, ezeket érdemes, és ilyen 2-3 decis kis csinos formás üvegeket, azokat mindig félre rakom, hogy ilyen célra használom fel, vagy bébiételes üvegekbe is, hogyha nincs más, mert nem kell ebből túlzottan sok. Ebbe szépen körbehelyezzük, és teszek bele ilyen füstölt sajtot, ami kötélnek van megsodorva, lehet már piacokon több helyen kapni ilyet. Tehetünk ebbe is erős piros paprikát néhányat, akkor apró savanyú borkát, és ezt is felönthetjük akár napraforgóolajjal is, de olívaolajjal még különösen, és ezt is hasonlóan feldíszíthetjük, mint a zöld fűszereknél a fűszeres olajat, ráírhatjuk, hogy mi a tartalma, ezt is dátumozzuk le, vagy név szerint a gyerekek például ráírták, hogy apának, akkor még nem ilyen maticát használtunk, hanem volt egy olyan csomagoló papír, ami kockásra jöttek, ilyen kis négyzetek, azt ők körbevágták, és ma rajzoltak egy szívet, meg hogy apa, és akkor például ezt kapták, már kapta az egyik fiam, mert sajnos a másik már nem él, és ez egy nagyon kis kedves ajándék volt, ami ugye a férfiaknak elkészíthető, ez pedig férfiaknak és nőknek is, ha van otthon pálinkánk, házi pálinka, vagy akár vodkával is elkészíthető, ez egy gyömbéres likőr, amihez mondjuk egy fél liter pálinkához egy 30 deka mézet kell venni, egy ilyen kis csecsemő öklömnyi gyömbért meghámozunk és bevagdossuk, hogy azért az íze kijöjjön, egy egész fahéjat tehetünk bele, meg néhány szem szegfűszeget, ezt egy befőttes üvegbe rakjuk először a hozzávalókat, és ajándékozás előtt töltsük át az egészet egy csinos üvegbe, amit szintén feliratozhatunk, ez is legalább két hétig jó, ha áll, hogy összeérjenek a hozzávalók, hát szilveszterre biztosan jó lesz ez a fajta. Itóka, aki eddig ivott belőle, annak nagyon ízlett, és volt olyan, amikor kiváltottam, én egyébként nem szeretem a pálinkát, meg ezeket én mindig másnak készítem, és volt olyan, hogy nem akartam a mézet erre, akkor úgy készítettem, hogy megkaramellizáltam a cukrot, nem túl erősre, és akkor ahhoz öntöttem vizet, azzal felforrt, és úgy raktam hozzá a pálinkát, meg a gyömbért, és ezeket a különböző fűszereket, és az is nagyon finom volt.
Akkor a mézet kiválthatjuk ilyen cukorszirup
amit magunk
készítünk.
Igen, de azt egy kicsit karamellizáljuk meg, és attól egy olyan kis barnás, bár a szegfűszeg is ad, meg a fahéj is, tehát azért ez nem olyan konyakszínű lesz körülbelül ez az egész innivaló. Majd amikor szezonja lesz a mentának, mert szeretnék majd a gyógynövényekről is beszélni, majd akkor elmondom a mentapálinkát, hogy ez hogy készül.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották az ehető ajándékok elkészítéséről, hiszen nincs szebb és becsesebb ajándék, mint amikor saját magunk által készített alkotással lepjük meg szeretteinket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot, és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó pápa találkozója a libanoni fiatalokkal. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. A Szent Atya homíliája a beiruti Szent Misén. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Leó pápa búcsút vette a cédrusok földjétől. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít, válasszuk a béke útját.
Leó pápa a fiatalokhoz. Még van idő álmodni, tervezni és jót tenni. Libanoni látogatásának első teljes napjának utolsó rendezvényén 14. Leó pápa a libanoni Bükkerkében találkozott fiatalokkal. Az esemény önkéntesek és fiatalok tanúságtételeivel kezdődött, majd további két fiatal kérdéseket tett fel a Szent Atyának. Beszédében a pápa a feltámadott Jézus üdvözletével, azaz béke legyen veletek köszöntésével fordult a jelenlévőkhöz.
Dear young people of Lebanon, peace be with you. Assalamu alaikum.
A lelkesedés, amit mindannyian érzünk, Isten szerető közelségét fejezi ki, amely testvérekként hoz össze minket, hogy osztozzunk belévetett hitünkben és szeretett közösségünkben egymással, hangsúlyozta a pápa. Üdvözölte a szíriai és iraki fiatalokat, valamint az összes libanonit, aki külföldről tért vissza. Utalva Anthony, Maria, Eli és Joel tanúságtételeire, akiket a pápa beszéde előtt hallottak, a Szent Atya hangsúlyozta, hogy ezek a szenvedés közepette mutatott bátorság, a csalódással szembenéző remény, és a háború idején megtapasztalt belső béke történetei. Libanon történelme tele van dicsőséges és nehéz pillanatokkal. E történelmi múlttal kapcsolatban Leó pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy ne veszítsék el a reményt. Talán sajnáljátok, hogy egy háborúk által szétszaggatott és a társadalmi igazságtalanság által eltorzított világot örököltetek. Mégis van bennetek remény. Egy ajándék, amelyet mi felnőttek úgy tűnik elveszítettünk, mondta a pápa.
Yet there is hope, and there is hope within you.
Még van idő tervezni, álmodni és jót tenni. Emlékeztette őket arra, hogy ők a jelen és a jövő, és hogy ők azok, akik megváltoztathatják a történelem menetét. A gonoszságnak nem a gonosz az ellenszere, hanem a szeretet a válasz. A négy tanúságtétel egy új jövő proféciái, amelyet a megbékélés és a kölcsönös segítség vezet be.
Your homeland, Lebanon, will flourish once again.
Libanon ezeknek a fiataloknak a hazája, ismét virágozni fog, hangsúlyozta Leó pápa. A cédrusfa a nemzeti jelkép példájára tekintve megjegyezte, hogy a fa ereje a gyökereiben rejlik, ahogyan ez Libanon népe esetében is van. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy merítsenek a társadalom szolgálatára elkötelezettek jó gyökereiből, anélkül, hogy saját érdekeikre használnák fel azokat. Arra szólította fel őket, hogy legyenek a remény forrásai, amelyekre az országnak szüksége van. Leó pápa rámutatott, hogy a két fiatal által feltett kérdések segítenek kijelölni a jövő útját. Az első kérdés egy szilárd alap megtalálására irányult, amelyre építve kitarthatunk a béke iránti elkötelezettség mellett, amely nem lehet egy eszme, egy szerződés vagy egy erkölcsi elv. Az alap legyen a feltámadt Krisztus. A béke azonban csak akkor lehet hiteles, ha nem pártos célok eredménye. Igaz, hogy a megbocsátás igazságossághoz vezet, ami a béke alapja.
Your second question can also be answered in precisely the same way.
A pápához intézett második kérdés arról szólt, hogy a kapcsolatokat az igazi szeretetben kell megalapozni. A Szentatya kifejtette, el kell kerülni, hogy a személyes érdekeink elsőbséget élvezzenek a másokba vetett bizalommal és törődéssel szemben. Figyelmeztetett, hogy ha az egónk áll egy barátság vagy szeretetteljes kapcsolat középpontjában, az nem tud gyümölcsöt teremni. Az igazi szeretet nem mulandó, nem lehet időkorlátja, jegyezte meg Leó pápa. Továbbá az igazi barátság az, amikor a te szót az én elé helyezik. Ez a másik emberre tekintés tiszteletteljes és befogadó módja lehetővé teszi számunkra, hogy egy nagyobb mit építsünk, amely nyitott a társadalom egésze és az egész emberiség felé, mutatott rá Leó pápa. A szilárd barátságok a közös bizalomra és az örökké valóságra épülnek, amely minden családi és szerzetesi életre való elhívás középpontjában áll. A szeretet Isten jelenlétének legnagyobb kifejeződése a világban. A szeretet egyetemes nyelv, mert minden szívhez szól. Leó pápa kifejtette, hogy a szeretet nem csupán egy gondolat, hanem egy történet, amely feltárja Jézus és a szentek életét, akik elkísérnek minket életünk kihívásaiban. A zavaró tényezőkkel elárasztott világban a pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy naponta szánjanak időt arra, hogy becsukják a szemüket és csak Istenre tekintenek. Leó pápa hangsúlyozta, hogy Isten azokhoz szól, akik a csendben keresik őt. Végezetül 14. Leó kiemelte annak szépségét, hogy sok fiatal rózsafűzért hord magánál. Arra bátorította őket, hogy tartsák szívükben és elméjükben Assisi Szent Ferenc békéért mondott imáját. Uram, tegyél engem a békéd eszközévé, hogy életben tartsák magukban a keresztény lelkesedést.
Leó pápa homíliája Beirutban. Libanon népe, kelj fel, örvendj, adj hálát az Úrnak. Kedden délelőtt Leó pápa szabadtéri szentmisét mutatott be Beirut turista kikötője és a belváros közötti parkban, miután a közeli nagy kikötőben csendben imádkozott a 2020-as robbanás áldozataiért. Homiliájában megemlékezett az ország páratlan szépségéről, amit most sokszor elhomályosítanak a súlyos problémák, de az Úr ígéreteibe kapaszkodva bízhatnak a kicsinke gyerekbe rejtett óriási lehetőségekben. A 4,5 millió lelket számláló Libanon lakosságának majdnem fele, 45%-a keresztény, és történelme a kezdetektől fogva jó részt a kereszténységhez kötődik. A 20. század második felében a virágzó országot Kelet-Svájcaként emlegették, azóta a cédusok országa ezersebből vérzik.
Chers frères et sœurs, au terme de ces journées intenses que nous avons partagées dans la joie.
Leó pápa szentmise homiliájában arról az örömről és hálaadásról elmélkedett, amiről Jézus szól az evangéliumban. Áldalak téged, atyám, mennyek és földnek ura. A dicséret azonban nem mindig talál helyet bennünk. Néha az élet nehézségei miatt számos probléma köti le a figyelmünket, a gonoszsal szembeni tehetetlenség megbénít, és így inkább hajlunk a beletörődésre és a panaszra, semmint a szépből jövő csodálkozásra és hálaadásra. Kezdte beszédét a pápa, aki éppen az említett gond miatt felhívással fordult a kedves libanoni néphez, és arra kérte, hogy mindig ápolja a dicséret és a hála érzését. Legyetek tudatában annak, hogy az Úr ritka szépséggel áldott meg és gazdagította a földjüket, ugyanakkor áldozata is annak a gonosznak, amely sokféle formában beárnyékolja ezt a nagyszerűséget. A pápa erről a tengerre néző sétányról maga is szemlélheti Libanon szépségét, amit a Szentírás is magasztal. Az Úr odaültette magas cédrusait, táplálta és jól lakatta őket. Az énekek éneke szerint pedig a mennyasszony ruháját e föld illata tülti be, és Jeruzsálem, a messiás eljövetelére fénybe öltözött város hirdeti, eljön Libanon dicsősége, a ciprus, a platán és a cédrus, hogy ékesítsék szentélyemet. Ugyanakkor ezt a szépséget elhomályosítja a szegénység és a szenvedés, a nép történelmet sújtó sebek, és a Szentatya itt utalt a kikötői robbanás helyszínére, ahol éppen most imádkozott. Beárnyékolja továbbá ezt a szépséget számtalan probléma is, mint a törvékeny és gyakran instabil politikai környezet, a drámai gazdasági válság, az erőszak és a konfliktusok, amelyek újra felébresztették az ősi félelmeket. Ilyen helyzetben a hála könnyen utat enged a kiábrándultságnak, a dicséret éneke nem talál helyet a szív síválságában, a remény forrását pedig kiszállítja a bizonytalanság és a tájékozódási zavar, emelte ki a pápa.
La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver les petites lumières.
Az Úr igéje azonban arra hív minket, hogy találjuk meg az éjszaka szívében ragyogó apró fényeket, hogy nyíljunk meg a hálára, és hogy közös elkötelezettségre induljunk e föld iránt. Jézus az evangéliumban nem rendkívüli cselekedetekért ad hálát az atyának, hanem éppen azoknak a kicsiknek és alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát, nagyságát, akik nem keltenek feltűnést, és akiknek nincs hangjuk. Ilyen az ország, egy kicsi remény, amely újjászületést ígér. Így hirdetik meg a messiást, aki egy hajtás kicsinségében érkezik, éppen ezért csak a kicsinek ismerhetik fel, akiknek nincsenek nagy igényeik, de megbecsülik a rejtett részleteket. Ez a jel segít nekünk, hogy szemünkkel felismerjük a palánta kicsinke sarját, amely kihajt és növekszik, még a fájdalmas események közepete is. Az éjszakában is megláthatjuk a ragyogó apró fényeket, a kikelő apró hajtásokat, az apró magokat, amelyeket elültetnek a történelmi kor száraz kertjében, itt és ma is. Leó pápa a libanoni nép egyszerű és őszinte hitére gondolt, amely családjaikban gyökerezik, és keresztény iskolák táplálják, a plébániák, gyülekezetek és mozgalmak állandó munkája, hogy választ adjanak az emberek kérdéseire és szükségleteire. A pápa a papokra és szerzetesekre is gondol, akik sokféle nehézség közepete küldetésüknek szentelik magukat, miként hozzájuk hasonlóan világi emberek is, akik elkötelezetten szolgálják a társadalmat a szeretetben az evangélium előmozdítására. Ezekért a fényekért, és ezekért a kicsiny és láthatatlan hajtásokért ma is együtt kell mondanunk Jézussal, dicsérünk téged, atyánk. A hála elvezet minket a szív átalakulásához, életünk megtéréséhez, annak felismeréséhez, hogy Isten a hitfényében, a remény ígéretében és a szeretet örömében tervezte meg az életünket. Ápoljuk tehát ezeket a hajtásokat, ne csüggedjünk, ne engedjünk az erőszak logikájának, a pénz bálvány imádásának, ne adjuk meg magunkat a féktelen gonosz előtt, buzdította a Szentatya.
Chacun doit faire sa part. Et nous devons tous unir nos efforts.
Mindenki tegye meg a magáit. Mindenkinek össze kell fognia, hogy ez a föld visszanyerhesse régi fényét. Ennek egyetlen lehetséges módja, hogy lefegyverezzük a szívünket. Levetjük az etnikai és politikai bezárkózás páncélját, és a vallás felekezetek megnyílnak kölcsönös találkozásokra, felébreszve egy egységes Libanon álmát, ahol a béke és az igazságosság diadalmaskodik, ahol mindenki testvérként ismerheti el egymást, és ahol végül megvalósulhat az, amit Izaiás próféta ír, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a pártusz együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legerészik majd a borjú és az oroszlán. Leó pápa ezt az álmot bízza a libanoni hívekre, mert ezt helyezi a béke Istene a kezükbe. Libanon népe, kelj fel! Légy az igazságosság és a testvériség háza. Légy a béke proféciája az egész kelet számára. Végül a pápa megismételte Jézus szavait, dicsérlek téged, atyám! Hálát adott az Úrnak, hogy megoszhatta velük ezeket a napokat, miközben szívében hordozza szenvedéseiket és reményeiket. Imádkozik értük, hogy Közel-Kelet e földjét mindig Jézus Krisztusba, az igazságosság napjába vetett hit világítsa meg, és általa őrizze meg a soha le nem nyugvó reményt. Zárta homiliáját kedd délelőtt Beirutban Leó pápa.
Ecco grâce à lui, elle garde l'espérance qui ne passe pas.
Leó pápa búcsút vett Libanontól. A fegyverek ölnek, a párbeszéd épít. Válasszuk a béke útját. Lezárult 14. Leó pápa törökországi és libanoni apostoli útja, melyet november 27-e és december 2-a között tett a béke és a remény követeként. A beiruti repülőtéren az államelnök búcsúztatta a Szentatyát, aki felhívást intézett azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. Erősek, mint a cédrusok, így jellemezte Leó pápa a libanoni népet, mely a találkozást kedveli, nem pedig az elszigeteltséget.
And I am pleased that I could fulfill the desire of my beloved predecessor, Pope Francis, who would have loved to be here.
Reméljük, hogy a testvériség és a békevágy szellemébe bevonhatjuk az egész Közel-Keletet, azokat is, akiket ma ellenségnek tartanak. A pápa hálás az együtt töltött napokért, és azért, hogy valóra válthatta szeretet elődje Ferenc pápa vágyát, aki nagyon szeretett volna elmenni Libanonba. Valójában ő velünk van, és együtt halad velünk az evangélium többi tanújával, akik várnak minket Isten örök ölelésében. Mi vagyunk az örökösei mindannak, amiben hittek, a hitnek, a reménynek és a szeretetnek, ami lelkesítette őket. 14. Leó pápa ezután sorra vette libanoni látogatásának állomásait. A libanoni nép nagy tisztelettel veszi körül a boldogságos Szűz Máriát, aki nagyon kedves mind a keresztényeknek, mind a muzulmánoknak, mondta a Szentatya, majd így folytatta. Imádkoztam Szent Sárbel sírjánál. Megéreztem ennek az országnak a mély spirituális gyökereit. Mennyi életerő árad történelmetekből, ami támaszt nyújthat a jövő felé tartó nehéz úton. Megérintette a szívemet a beiruti kikötőben tett rövid látogatás, ahol a robbanás nem csak egy helyet pusztított el, hanem sok életet. Imádkoztam minden áldozatért, és magammal viszem sok család, egy egész ország fájdalmát, az igazság és igazságosság iránti szomját. A Szentatyának néhány nap alatt alkalma nyílt sok emberrel találkozni és kezet szorítani velük. Ebből a fizikai és benső találkozásból a remény energiája árad felé. Erősek vagytok, mint a cédrusok, gyümölcsökkel teliek, mint az olajfák, fordult vendéglátóihoz a pápa, aki üdvözölte mindazokat, akiket látogatása során nem kereshetett föl. Tripolit és az ország északi részét, Bekált és a déli régiót, melyet konfliktus és bizonytalanság sújt.
And embracing all of you, I express my aspiration for peace.
Valamennyiüket öleléséről biztosítva békét kívánt nekik. Szívből jövő felhívást intézett hozzájuk azért, hogy szűnjenek meg a támadások és az ellenségeskedés. Senki ne higgye többé, hogy a fegyveres harc jót hozhat. A fegyverek ölnek, A tárgyalás, a közvetítés és a párbeszéd épít. Válasszuk valamennyien a béke útját, ne csupán mint célkitűzést. Emlékezzünk arra, amit Szent II. János Pál mondott. Libanon több mint egy ország, egy üzenet. Tanuljunk meg együtt dolgozni és együtt remélni, hogy így legyen. Isten áldja meg a libanoniakat, a Közel-Keletet és az egész emberiséget. Köszönöm, és viszontlátásra, búcsózott arab nyelven a cédrusok földjétől 14. Leó pápa.
Shukran, ilaha lika.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcád, fényű arcom.
Tóth Árpád Isten oltó kése című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Mindenható Úristen, Emlékezzél meg arról, hogy a pogányok lelkét is a te képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Emlékezzél meg, Uram, hogy szent fiad az ő lelkük üdvéért is a legkegyetlenebb halált szenvedte. Ne engedd, könyörgök, hogy a pogányok őt megvessék, hanem engedd, hogy a jámbor emberek imájára megtérjenek, és részesei legyenek az örök boldogságnak. Ne maradjanak bálványimádók, hanem ismerjék meg Krisztust, az örök élet forrását, ki nekünk életünk, üdvünk, örömünk, feltámadásunk, aki bennünket megváltott és megszentelt, akinek dicsőség, hála és imádás mindörökkön örökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!